1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van a nagyszülők és idősek világnapja, melyre Ferenc pápa üzenetet írt, ne hagyj el öregkoromban címmel. Mint írja, Isten nem hagyja el gyermekeit soha, akkor sem, amikor életkorunk előre halad és erőnk megfogyatkozik, amikor hajunk megőszül és társadalmi szerepünk csökken, amikor életünk kevésbé termékenyé válik, s akár hasztalannak is tűnhet. Ő nem a külsőt nézi, és nem által olyanokat választani, akik sokak szemében jelentéktelenek. Egyetlen követ sem vet el, sőt a legrégebbiek adják azt a biztos alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt építsék a lelki házat, fogalmazott Ferenc pápa az üzenetében. Akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját, teljes búcsút nyernek. Az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek szentmisén. Hasonlóképpen a betegeknek, az őket ápolóknak és mindenkinek, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartáshoz. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joakim és Szent Anna, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. Indul a digitális állampolgárság program. Ősztől egyre több ügyet lehet mobiltelefonról intézni, s már lehet előregisztrálni a kormányablakokban, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Dömötör Csaba közölte, várhatóan szeptembertől mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. A mobil alkalmazásban egy helyen meg lehet majd találni a személyes adatokat, melyeket hitelesítve le lehet tölteni és továbbítani, ami könnyíti az ügyintézést. Digitális aláírásra is lehet majd használni az alkalmazást. Az így létrehozott dokumentum közhiteles magánokiratnak minősül, amit az EU minden tagországában elfogadnak, ismertette az államtitkár. Élesen reagált a lengyel külügyi államtitkár a szombati Tusnádfürdői beszédre. A reakció bebizonyítja annak a magyar mondásnak az igazságát, amely úgy szól, fáj az igazság, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán bejegyzésében. A lengyel-magyar testvériség megőrzésének szándékával hosszú ideig tűrtük a mostani lengyel kormány provokációit és képmutatását. Mostanra azonban betelt a pohár, írta a miniszter, miközben ugyanis a mostani lengyel kormány azért bírál és vádol minket, mert Oroszországból importálunk az ország működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges kőolajat, addig, ha jól megnézzük, az egyik legnagyobb orosz olajipari vállalat vásárlóinak listáját, akkor azon bizony ott találjuk a lengyeleket is. Ezzel nem is lenne semmi baj, mert az energiaellátásnak végső soron fizikai alapjai vannak. Viszont ha ez már így alakult, akkor nem kellene képmutatónak lenni, és nem kellene másokat vádolni, fogalmazott Szijjártó Péter. Sok fiatal Fideszhez csatlakozására számít a jövőben Orbán Viktor miniszterelnök szombati tusványosi beszéde hatására a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt. Menczer Tamás a szavait azzal magyarázta, hogy a fiatalok, a 20-30 évesek sokak szerint szeretnek lázadni, ma pedig a legnagyobb lázadás patriótának, hazafinak lenni. Emellett szerinte a baloldalnak nincsenek vonzó politikai képességei. Nem véletlenül sikoltoznak a baloldalon az Orbán beszéd után, mert pontosan látják, hogy ők nem tudnak ilyen beszédet tartani, mondta, hozzátette. Ott lufik vannak, már kipukkadt lufik, kipukkadó félben lévők és olyanok, amelyek később pukkadnak ki. Itt meg Orbán Viktor van és egy rendkívül erős politikai közösség. A fiatalok ahhoz csatlakoznak, akihez érdemes. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de a déli tájakon hajnalban még előfordulhatnak felhősebb körzetek. Elvétve lehet még záporzivatar, de fokozatosan csökken a csapadékhajlam. A kezdetben még többfelé erős, néhol viharos lökésekkel kísért északnyugati, északi szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet hajnalban többnyire 15 és 22 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2024. július 28-án vasárnap. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja, szükségünk van a fiatalok és idősek új szövetségére, hogy a hosszú élettapasztalattal rendelkezők életkedve öntözze a növekedésben lévők reménységének hajtásait. Így tanuljuk meg az élet szépségét, hozunk létre testvéri társadalmat. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban 13. Leó pápáról beszélgetünk Buda Péter atyával, teológiai tanárral. 21 órakor híreket mondunk, majd a napverse hangzik el. Ezután az Itt élünkben Hajdú Böszörményt látogatjuk meg. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. James Herriot, Kutyás történetek című írásának 11. részét Szacsvai László olvassa fel. Majd felidézzük az Egri Hittudományi Főiskola tanévzáró diplomaosztó ünnepségét. 21 órától rádiónk kis újszállási frekvenciáján Leltár című műsorunkban irodalmi és lelkiségi összeállítás szól. A 22 órakor elhangzó hírek után az Egyházfórumban dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspököt hallják 12. Pius pápáról és a katolikus egyház, valamint a Szentatya hűsies embermentő tevékenységéről. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd megismételjük Balogh Ferenc hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban már szóba került 13. Leó pápa neve, hiszen ő volt az, aki a kultúrharcot befejezte, ez az ő nevéhez kötődik, ha mondhatom így, de az ő tevékenység azért bőven tartogat még nagyon sok minden beszámolni valót. Erről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ő is egy viszonylag hosszú ideig a pápai trónuson ülő személy volt. 13. Leóval kapcsolatban még nekem ilyen nagyon homályos történelmi tanulmányaimban a Rerum Novarum kezdetű enciklikája megvan, de hát nyilván nem csak erről fogunk a mai adásban beszélni.
Igen, talán
kezdjük az elején, majd a Rerum Novarumot azt inkább a végére hagyjuk, és ha a kultúrharccal foglalkoztunk az előző adásba, akkor talán 13. Leónak a politikai tevékenységéről beszéljünk először, hiszen ez a kultúrharc, ahogyan láthattuk, ez a német politikának egy nagyon szerves része volt, amelyet sikerült 13. Leónak és hát természetesen Bismarcknak a hozzájárulásával lezárni. Amikor 13. Leót megválasztották pápává, akkor ő előtte Perugia érseke volt. De korábban volt ő Belgiumban is pápai nuncius, még az 1840-es években, ahol nagyon nehéz politikai helyzet volt, és ezért nem is tudott ott igazából maradandót alkotni, vissza is hívták, de ő megtette azt, hogy mielőtt visszament volna Rómába, előtte még egy kört tett nyugaton. Elment Angliába, megnézte a Ruhr-vidéket, elment Franciaországba, tehát tulajdonképpen az akkori Európának az iparilag legfejlettebb részét azt megváltogatta, illetve tanulmányozta a társadalmi viszonyokat is. És ez azért fontos, mert rádöbbent arra, hogy a kereszténység és a világ mennyire más pályán mozog. Tehát, hogy a polgári társadalomnak az irányultsága és az eszméi mennyire különböznek a katolikus egyháznak az irányvonalától és az eszméitől, és azt látta, hogy ez a későbbiekben ez nem közeledik egymáshoz, hanem még szélesebbre nyílik a szakadék, mondhatjuk a világ és az egyház között, az egyház pedig egyre inkább elzárkózik a világtól, egyre jobban önmagába zárkózik. Perugia érsekeként azonban már megfogalmazódnak benne olyan eszmék, amelyeket majd később pápaként meg is próbál valósítani. Perugiával kapcsolatban említsük meg azt, hogy itt halt meg 1216-ban harmadik Ince pápa. Ő a középkornak, meg hát talán a pápaság történetének a legnagyobb hatalmú pápája, akit politikailag uralta Európát, keresztes hadjáratokat szervezett, és így tovább. Tehát ő annyira meghatározó személy volt az egész keresztény Európában. A királyok, a fejedelmek, a császár, mindenki elismerte harmadik Incének a befolyását és a hatalmát. És ő pontosan itt halt meg Perugiába, és itt is van eltemetve. Úgyhogy amikor a későbbi 13. Leó pápa ide kerül, akkor ő napi szinten szembesül harmadik Incének a, mondhatjuk így, a szellemiségével, akiben ott volt az, hogy kérem szépen a kereszténységnek kell áthatnia a társadalmat, a politikumot, a kultúrát, mindent. Tehát ő ezt önmagába a több évtized alatt, amíg ott érsek volt, magába szívta, illetve tanulmányozta ő azért az egyház történelmet is, és látta, hogy több ilyen pápa is volt a történelemben, akik tényleg nagy formátumúak voltak, akik nagyon sokat tettek nem csak a kereszténységért, hanem a társadalomért. Ilyen volt például Nagy Szent Leó pápa, akiről annak idején sok-sok adással ezelőtt beszéltünk, hogy ő volt a itáliai népeknek és Rómának a védelmezője a népvándorlás nehéz időszakában. Illetve, hát meg lehet említeni még harmadik Sándor pápát, aki viszont kiváló diplomata volt. Tehát ő ezeket, mint eszményt elraktározta magába, és amikor 1878. februárjában megválasztották pápává, akkor ezek az eszmék már ott voltak benne, és tényleg meg is fogalmazza a későbbiekben, körlevelekben, mert hogy ugye leginkább körlevelekben tudta az egyházat kormányozni, hogy mi is a célja. Az, hogy a kereszténység a pápa vezetésével újra olyan lelki magaslatra emelkedjen, mint harmadik Incének az idejében volt. Nem politikai hatalmat kívánt, nem arról volt szó, hogy ő szeretne a világ dolgaiban tényleg politikailag határozatokat hozni, de ez volt a célja, hogy igenis a kereszténységet ki kell emelni ebből az elzárkózottságból, és a kereszténységnek ki kell lépni a világba. Meg volt benne ez az optimizmus, hogy a kereszténység önmagában is olyan csodálatos dolog, hogyha ez megmutatja igazi mi voltát a világban, akkor az nagyon jó irányba fogja a világnak az ügyét terelni, és minden jó szándékú ember örülni fog annak, hogy kérem az egyház milyen igazságokat és milyen erkölcsiséget tud a világ számára adni, közvetíteni, amivel jobbá lehet tenni a világot. És természetesen ez Krisztusban.
De ugye az ő pápasága azért már a 19. század végére tehető, és azért ugye belegondolunk, a polgári eszmék és a különböző izmusok elterjedése azért a században már bőven megvolt, de gyakorlatilag akkor őt nevezhetjük az első ilyen felvilágosult pápának, aki azt a részét felismerte, hogy oké, hogy ők mást vallanak, de akkor is közelebb lehet vinni ezeket a fajta ideológiákat egymáshoz. Természetesen fő irány az, hogy a kereszténység náluk is valahogy átvegye a szerepet, vagy teret tudjon hódítani.
Igen, ő mondhatjuk tényleg, hogy ő az első ilyen nyitott pápa. Tehát a korábbi szentatyák is nagyon jók voltak, tehát tényleg azt kell mondani, hogy a maguk területén, a maguk idejében tényleg becsülettel vezették az egyházat.
Csak ők a konzervatívabb irányt képviselték.
A konzervatívabb irányt képviselték, úgy láthattuk, hogy 9. Piusnál volt egy ilyen kezdetben, hogy elkezdett nyitni, csak aztán pont a 48-as forradalmi hullámnak a hatására, ugye ő visszakanyarodott a konzervativizmus, sőt az erős konzervativizmus felé, és hát nagyon sokáig, ugye 78-ig ő volt a pápa, és akkor most jön 13. Leo, aki azt mondja, hogy igenis dialógusba kell lépni a világgal. Tehát tárgyalni kell, beszélni kell. Ő a világot nem tartja ellenségének. Azt mondja, a világban egy csomó jó dolog van, meg nálunk is, az egyházban is egy csomó jó dolog van, és ezeket kell szépen ütköztetni egymással. És mit kell csinálni? Okos kompromisszumokat kötni. Azt mondja, igen, az egyház is kell, hogy engedjen bizonyos dolgokból. Tehát nem maradhatunk ugyanabban az állapotban, mint amit a Trentói zsinat annak idején 300 évvel ezelőtt meghatározott. Hanem, igen, vannak olyan dolgok, amiken lehet, sőt, kell is változtatni. Ugye mi a lényeges? Az, hogy a keresztény hitnek az elveiből, abból nyilván nem engedhetünk, ugyanúgy a keresztény erkölcsiségnek az elveiből sem engedhetünk, de a többi dologban ott igenis nyugodtan tudunk változtatni és alkalmazkodni a körülöttünk lévő világhoz. És hogyha ez megtörténik, akkor már közelebb kerül az egyház a világhoz, de most ne általánosságban a világról beszéljünk így, hanem közelebb kerül az egyes emberekhez. Tehát mondhatjuk így, hogy a kereszténység, mint olyan, fogyaszthatóbb lesz az emberek számára, mert hogy az látszik, hogy kérem, ez a kereszténység, ez nem valami idejét múlt, elavult, több száz évvel fejlődésben megrekedt valami, hanem igenis olyan, ami itt a mi mostani modern világunkban is tud hatékonyan működni az emberek javára.
Erre a fajta közeledésre, meg arra, hogy igen, tényleg közel legyen egymáshoz az ideológia és a kereszténysége, ezeknek hol adott hangot? Hogyan tudta ezt meg a világ, hogy igen, 13. Leó az a pápa, aki a keresztény gyökerekhez mélyen ragaszkodva, de egy felvilágosult vagy egy nyitottabb pápaként kompromisszumabb, készebb?
Kezdjük itt is a politikai kérdésekkel. 1878. Ez még az az idő, amikor a pápának semmiféle világi hatalma nincs, hiszen 1870-ben megszűnt az egyházi állam, ő is a Vatikán fogja, mint az elődje 9. Pius. Azonban mindezek ellenére, hogy ő nem államfő, csak egy vallási közösségnek. Hát ő az a zárójelben, hogy csak egy vallási közösség, mert
egy hatalmas közösségnek.
Így van, a világ legjelentősebb vallási közösségének a vezetője. De akkor is, amikor megválasztották, rögtön Európa uralkodóinak küldött egy üdvözlő bemutatkozó levelet, hogy kérem szépen, én vagyok az új pápa. Tehát eleve fölhívja a figyelmet a különböző államoknak, a kormányai, illetve uralkodóinak, hogy itt vagyok, és jelzem, hogy létezem. És az azért érdekes, mert nem csak a katolikus államfőknek küldt el, tehát nem csak Ferenc Józsefnek, vagy a spanyol királynak, hanem akár hogy első Vilmosnak is elküldte, a porosz, illetve akkor már a német császárnak, elküldi az angol uralkodónak, tehát a protestánsokat is, elküldi az orosz cárnak. Tehát ő bemutatkozik, hogy itt vagyok, és ez egyben felhívás keringőre, tehát hogy magyarul lépjünk kapcsolatba egymással. És a pápa ezen a téren tulajdonképpen nagyon komoly sikereket tudott elérni, tehát a pápaság, amely azzal, hogy megszűnt az egyházi állam, és bekényszerült a Vatikánba, és ugye megszűnt politikai tényező lenni olyan szempontból, hogy nem önálló államfő immár, hanem csak egy magánszemély, ha úgy vesszük, mégis ki tudott törni ebből az elszigeteltségből. És pontosan a protestáns országokkal sikerült neki a legjobb kapcsolatot kialakítani, személy szerint, mint pápa. Tehát az, hogy bejelentkezett első Vilmosnál, utána első Vilmos egy merényletnek majdnem az áldozata lett, a pápa rögtön üdvözlő táviratot küldött neki, amelyben kifejezte az örömét, hogy nem halt meg, hogy túlélte ezt a merényletet. Második Vilmos ugyanezt a politikát folytatta a pápával kapcsolatban, kétszer is, amikor Rómában járt, tisztelgő látogatást tett a Vatikán fogjának minősített pápánál. De ugyanígy 7. Edward angol király is. Azt el is felejtettem mondani, hogy a német császár a pápának az aranymiséjére még egy külön tiarát, aranyból készült tiarát adományozott, és azt viselte az aranymiséje alkalmával. Tehát ezek mondhatnánk, hogy ilyen apró pici gesztusok, ettől azonban sokkal több. Mert mögöttem mindig van valami politikai dolog. Tehát az, hogy a németekkel, a protestáns német császárokkal ilyen jó kapcsolatot ápol, ezt tette lehetővé azt, hogy szépen lecsendesítette a kultúrharcot, hogy a későbbiekben a katolikus egyháznak a helyzetét stabilizálta a német császárságban. Ugyanígy Angliában azzal, hogy kicsit csitította az ír szeparatistákat, jó pontokat szerzett az angol királynál, és így az angol király nagyobb szabadságot adott az angliai katolikusoknak. Tehát ezek mondhatnánk egy pici kis játszmák, ugyanakkor azonban mélyen az egyháznak az érdekeit képviselték. A Szent Atya fölvette a kapcsolatot az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok ugye kezdettől fogva egy laikus állam, amelynek ugye az alap okmányában benne van, hogy semmilyen vallást nem támogat, és semmilyen vallást nem tilt, zárójel, amelyek nem okoznak társadalmi problémákat. Tehát nyilvánvaló, hogy
ilyen
egy
szektákat vagy
így van, vannak ilyen sátánista szekták, vagy akármik, hát azokat nyilván tiltja az állam, de azért, mert hogy az veszélyt jelent az állampolgárai számára, de minden normálisan működő egyházat, vallási közösséget az Egyesült Államok enged működni, viszont nem támogatja őket, mindenki gondoskodjon magáról.
Amerikának mi volt a válasza a pápai üdvözlés?
Az volt a válasza, hogy az Egyesült Államokban is Cleveland elnök fölvette a kapcsolatot a Szentszékkel. Az Egyesült Államokban, Washingtonban katolikus egyetem alakulhatott, sőt az elnök az Egyesült Államok alapokmányának a díszpéldányát küldte el a Szentatyának, és a következő lépés, hogy Washingtonban létrejöhetett egy delegatúra. A delegatúra, ez egy olyan jogi kapcsolat, diplomáciai kapcsolat, amely nem olyan magas szintű, mint egy nagykövetség, ugye, ami az egyházi berkekben nunciatúrának neveztetik. Inkább talán azt lehetne mondani, hogy egy ilyen egy konzulátusnak megfelelő diplomáciai kapcsolatfelvételt jelentett, és ez már nagyon fontos, mert az azt jelenti, hogy ezzel már hivatalosan létrejön egy kapcsolat a Szentszék és az Egyesült Államok között, akkor, amikor a Szentszék éppen nem önálló állam. Tehát ez mind-mind nagyon jó kezdeményezés volt a Szentatya részéről, sőt, sikerül neki még Oroszországgal is olyan konkordátumot kötni, amely az Oroszország területén lévő katolikusoknak valamelyest nagyobb szabadságot ad. Itt ugye a katolikusokról azért kell beszélni, mert nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország mélyen benyúlt Európa testébe, hiszen a mai Lengyelországnak a jelentős részét, a középső részét is Oroszország uralta, illetve hát azon túl is, ugye Litvániában, balti államokban voltak katolikusok, és ne feledkezzünk meg a görög katolikusokról, akiket ugye az ortodoxok nagyon-nagyon nem szeretnek. Tehát, hogy ezeknek a helyzetén tudjon javítani, a Szentatya az orosz cárral is fölveszi a kapcsolatot. Érdekes az, hogy miközben látjuk, hogy itt a porosz, illetve a korábbi porosz uralkodó, most német-római császár, evangélikus, az angol király, hát az angol egyháznak a feje, anglikán egyház feje, az Egyesült Államok is inkább protestáns, bár ebben az időben a katolikus hívek száma már elérte a 10 milliót, ugye a kivándorlás következtében, meg az orosz cár, az pedig az ortodoxiának a jeles képviselője, hogy ezekkel, a nem katolikusokkal egész jól boldogul 13. Leo, illetve Latin-Amerikában, amik már katolikusok, ott is sikerül konkordátumokkal rendezni a helyzetet. Spanyolországgal is viszonylag jó a kapcsolata, viszont amivel, ahol nem sikerül neki javítani, ez pont Olaszország, ugye az egységes olasz királyság, mert hogy a római kérdés nincs megoldva. Tehát továbbra is ott van függőben az, hogy az olasz királyság nem hajlandó semmiféle olyan megoldásra, hogy az egyházi állam önálló államként, tehát területi, szuverén területi egysége legyen az államnak. Tehát továbbra is a garanciatörvényt erőltetik, amit a pápa nem fogad el. Pápa határozottan azon az állásponton van, hogy egy pici területen engedjék, hogy önálló, szuverén államfő legyen. Az olasz királyság erre nem hajlandó, úgyhogy itt továbbra sem javul a helyzet. Azon kívül a non-expedit, amit még 9. Pius adott ki, az továbbra is érvényben van, vagyis, hogy a parlamenti választásokon az olasz katolikusoknak tilos részt venni. Ugye múltkor már beszéltünk róla, hogy ez viszont nyilván akkor a liberálisokat erősíti. Viszont ugyanebben az időben Olaszországban megindul egy olyan kezdeményezés, de nem csak itt, hanem más európai országokban is, hogy a katolikusok elkezdenek pártba szerveződni. Láthattuk Németországban a Centrum pártnak az előretörését, de ez máshol is megjelenik, tehát az osztrák-magyar monarchiában, Franciaországban és Itáliában is, hogy megjelenik az igény a keresztény demokrácia iránt, hogy keresztény demokrata pártok alakuljanak. Na most a pápának a hozzáállása az, hogy hát jó csinálják, de nagyon óvatosan, mert hogy egy párt politika az nem az egyház politika. Tehát, hogy el kell különíteni a kettőt egymástól, tehát lehet olyan pártot szervezni, amelynek az eszmeisége az megegyezik a kereszténységnek az eszmevilágával, viszont ez a párt, ez nem léphet az egyháznak, a hierarchiának a helyébe, és ugyanúgy a hierarchia sem kötődhet össze szorosan ezekkel a pártokkal. Ezek a pártok az egyháznak a civil lakosságát képviselik parlamenti szinten. Viszont Olaszországban nem engedi meg, hogy ilyen párt alakuljon, pont azért, mert hogy ugye itt a katolikusokat megpróbálják teljes egészében távol tartani az országos politikumtól, tehát a parlamenti választásoktól és a parlamentben való szerepléstől. Pontosan azért, mert ez a laikus olasz állam nem engedi meg az egyházi államnak ezt a minimális kis restaurálását.
Alapvetően az olasz királyságnak mi a fő problémája? Tehát most itt attól fél, hogyha a restauráció végbe megy, akkor annyira megerősödik, hogy veszélyt jelentene rájuk?
Kétfejű lesz. Tehát Itália kétfejű. Erről volt szó, hogy Itália unita, tehát egységes Olaszország. És akkor most senki nem meri fölvállalni azt, hogy akkor amikor létrejött az egységes Olaszország, jó, még nem egészen az, ami most, ugye még az északi részek, Alto Adige, az még az osztrák-magyar monarchiához tartozik, de miután sikerült elfoglalni Rómát, és akkor ez lett a főváros, és most már egységes Itália, akkor lemondunk az egységről, és kiszakítunk belőle egy területet, hogy akkor ez az egyházi államként működjön. És ugye ez azért is veszélyes, mert az egyházi államnak van egy nagyon hosszú, egy 1000 éves története. Az olasz királyság az pedig friss.
És hogyha már ugye szó volt arról, hogy valahogy közelebb hozni az ideológiákat a katolikus egyházhoz, ugye a külpolitikai, a diplomáciai kapcsolatok erősítése, most ugye politikai pártokról volt szó, de ugye még a beszélgetés elején ugye említetted Péter atya, hogy ugye azért körbejárta ő Európa nagy iparvidékeit, ott nyilván látta a munkások helyzetét, meg egyáltalán ugye a társadalmi osztályok közötti különbséget. Ebbe akart beleszólni, vagy itt akart valami közelebbiséget, hogy azért ne legyen olyan nagy különbség ugye elnyomottak és elnyomók között?
Igen, de ehhez még mindig kellett neki egy kis idő. Tehát nem ezzel kezdi a pápaságot, mert egy hosszabb előkészület kellett ahhoz, hogy ebbe a kérdésbe azért megmerjen nyilatkozni. Hiszen ilyen még nem volt az egyház történetében. Éppen ezért előtte még egyéb dolgokat próbált ki, amivel szintén az egyháznak a világban való jelenlétét próbálta fölmutatni. Tehát kezdjük azzal, hogy már a pápaságának az elején nagyon komolyan gondolta azt, hogy a tudományosság terén kell az egyháznak megjelenni. Na most nem szabad elfelejteni, hogy 9. Pius idejében pontosan az volt az egyháznak a magatartása, hogy elzárkózni a mostani tudományos dolgoktól, tehát a tudományos haladás az veszélyes, olyan tanokat hoznak elő, ami nem egyeztethető össze az egyház tanításával, és így tovább. Ő nem félt ettől. Azt mondta, hogy a tudományosságtól nem kell félni. A tudományosság nem ellenség. Meg kell keresni az együttműködést a katolikus teológia és a tudománynak a jelenlegi álláspontja között. Tehát neki meggyőződése volt, hogy itt nincs ellentét. Egyébként ezt már az első vatikáni zsinat is kimondta, csak nem tettek semmit az érdekébe. Ő viszont azt mondta, hogy kérem, vegyük elő megint azt, amikor a tudomány és a kultúra és az egyház, meg az egyház tanítása, az szinkronban volt egymással, sőt harmonizált. Ez pedig megint a középkor, és a középkornak a legnagyobb teológusa Aquinói Szent Tamás. Kiad egy olyan rendelkezést, hogy az egyházban lévő tudós fők kezdjék el Aquinói Szent Tamást tanulmányozni. Aquinói Szent Tamás nem csak teológiáról írt, hanem mindenről. Nyilvánvaló, hogy egy csomó olyan természettudományos dolog, amiről ő annak idején nyilatkozott, még Arisztotelészre visszavezetve, az már
elavult,
tehát megcáfolták a természettudományoknak a fejlődése, de az alapelvek, ahogyan vizsgáljuk a világot, azok nem avulnak el. Tehát felszólítja a katolikus tudós társadalmat, hogy először is adják ki Aquinói Szent Tamásnak a műveit kritikai kiadásba, utána pedig tanulmányozzák, és külön intézeteket hozott létre Rómában és Lővenben, akik ezt tűzik ki célul, és így megszületik a neotomizmus, az új tomizmus, aminek a lényege az, hogy az Aquinói Szent Tamás által fölállított skolasztikus rendszer alapján, de már modernizált verzióba kezdjük el vizsgálni a világot, és kezdjünk el együttműködni az akkori korabeli tudós társadalommal. Tehát ez egy nagyon fontos lépés ilyen szempontból, mert hogy nem elzárkózni akar, hanem bele akar folyni azt mondja, hogy kérdez, hogy mi katolikusok is hozzá tudunk adni a szellemtörténethez, a filozófiához, akár a természettudományokhoz is, és nem kell elzárkoznunk, hanem azokat a vívmányokat, amik nem mondanak ellent a katolikus tanításnak, azokat bátran vegyük át, amik egyelőre ellent mondanak, azokat pedig vizsgáljuk meg, kutassuk tovább, hogy hol is van az igazság. Ugye Aquinói Szent Tamásnak az egyik legfontosabb tanítása volt ugye az akkori averroizmus ellen, hogy csak egy igazság van. Tehát nincs külön teológiai igazság, meg tudományos igazság, mert mindennek a forrása az Isten. Tehát ő az, aki a világot alkotta, ő az, aki a megváltást, meg a hitet, meg mindent megalapozza. Tehát itt igazából, mivel mindennek egy a forrása az Isten, éppen ezért csak egy igazság lehetséges. Nincs az, hogy van ilyen igazság, meg olyan igazság, meg amolyan igazság. Ezt így szépen elkezdés, és komoly eredmények születtek. Ugye sokan voltak, akik rádöbbentek, hogy hát a katolikus egyház nem megy szembe a tudományos világgal, a tudománynak a fejlődésével. Ez az egyik. Mondjunk még két ilyen fontos tudományos változást kell megemlíteni, ami bennünket is érint, mármint akik történelemmel foglalkoznak, az, hogy a vatikáni könyvtárnak egy új nagy olvasótermet adományozott, ahol megkönnyítette a vatikáni könyvtárnak a használatát. Ugye a vatikáni könyvtár a világ egyik legnagyobb könyvgyűjteménye, úgyhogy ez a Biblioteca Leoniana, ugye nyilván őróla lett elnevezve, Leóról, ez segítette a történészek munkáját, hogy ezekhez a régi kódexekhez, meg egyéb iratokhoz hozzájussanak. De ott van még a vatikáni titkos levéltár. Mindig föl szoktam tenni a kérdés, hogy miért titkos a vatikáni titkos levéltár.
Ki az, akinek nem titkos, tehát ki az, aki hozzáférhetett eddig, és akkor ezután.
Egyébként azért titkos levéltár, mert ez a hivatalos neve. Egyébként annyira titkos most a vatikáni levéltár, mint minden más levéltár. De ehhez kellett 13. Leó, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt.
Addig azelőtt ki az, aki használhatta ezeket?
Nagyon, nagyon szűk kör. Nagyon
különleges engedélyel esetleg.
Így van, nagyon különleges engedély. Most sem mehet mindenki, tehát nem arról van szó, hogy elmegyek Rómába, benézek a vatikáni titkos levéltárba, és akkor mondom, hogy hozzanak ki nekem egy 8. századi oklevelet. Hát nem.
Bejelentkezéssel, regisztrációval
indokkal. Így van, és az a helyzet, hogy most is ajánlás kell hozzá. Tehát például egy püspöki ajánlás, tehát hogyha
Péter, hogyha te most már nem a római tanulmányait, hanem azok után egy pár évvel szeretnél nyáron bemenni, akkor neked kitől kell ajánlás?
Például Ternyák érsek úrtól kérnék egy ajánlást, hogy valamilyen Egri egyházmegyével foglalkozó dokumentumokat, mit tudom én, Csepelényi Györgynek az ügyeit engedjék meg, és akkor szépen azzal bemegyek, azt elfogadják. Meg hát vannak olyan nagyhírű professzorok, tehát a Római Gergely Egyetemnek az egyháztörténelem tanárai is adhatnak ilyen ajánlásokat kutatásokhoz, ha valaki ott nála készíti a doktorátusát, és szüksége lenne a vatikáni levéltárnak a használatára, ezek a professzorok is tudnak ajánlásokat adni.
De csak egyházi személy adhat ajánlást, akkor ezek szerint, tehát világi nem?
Lehetséges, hogy világi, és ezt nem tudom de pontosan. Olyan valakinek kell lenni, aki azért, hogy mondjam, kellő tekintéllyel rendelkezik. Na, de a lényeg az, hogy...
Hogy végre megnyílt.
Megnyílt.
És éltek is vele?
Hojoj.
Hömpölygött a tömeg.
Nagyon is. Hát nem hömpölygött, mert ugye azért korlátozva van a kutatásnak a lehetősége, de most azért hadd említsem már meg, hogy azért a vatikáni levéltár, bennünket bevittek annak idején, megmutatták, megnéztük, és tényleg volt, most is van a vatikáni levéltárnak egy olyan része, ami titkos. Uh-huh. De ugyanúgy minden más levéltárnak, tehát itt Magyarországon a parlamentnek, vagy a minisztériumoknak, ugye megvan, hogy 50 évre le vannak titkosítva az adatok, a dokumentumok, addig az beteszik a titkos részbe. Uh-huh. A Szentszéknél is így működik, most a vatikáni titkos levéltárban, hogy nagyjából átlagosan úgy az utolsó 50 év anyaga, az titkos. Uh-huh.
Tehát mondjuk az 50 évben belül élt és azután halálozott pápákra vonatkozó dokumentáció, és akkor gondolom ezen a titkos részen van.
Igen, kivéve, hogyha a következő pápák nem engedélyezik azt, hogy most valamit előszedjenek. Uh-huh. Tehát amikor 12. Piusszal kapcsolatban majd lesz róla szó a zsidó kérdés, akkor az előző pápák is engedélyezték már azt, hogy bizonyos dokumentumokat föloldottak a titkosításáról. Egyébként Ferenc pápa most azt hiszem, hogy 1958-ig föloldotta a dokumentumoknak a titkosítását, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 12. Pius pápa haláláig most már hozzáférhetők a dokumentumok. Persze vannak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy persze, mert vannak ott azért még titkosabbak, amit nem lehet, meg UFO-k, meg mit tudom én, de ezeket nem kell komolyan venni. De amikor ott voltunk a vatikáni levéltárban, tényleg ott végigvezettek, mindent megmutattak, van neki egy szép kiállító része is, ahol a legszebb középkori oklevelekből, stb. Ki vannak állítva, van egy aranybulla másolatuk. Az egy a legszebb. Tehát mentünk ott, és ott figyeljétek, majd azt nézzétek meg, az micsoda, klassz. Másolat.
Mert az eredeti az hol van amúgy?
Hát ebből csomót csináltak az aranybullából, uh-huh. A többségük elpusztult. És ez már nem is a 22-ben kiadott, hanem már a megújított.
31-es.
De tényleg aranybullás, tehát aranypecsétes.
Csak tényleg ennyi még, hogy milyen amikor az ember bemegy ebbe a levéltárba, ugyanúgy egy ilyen olvasó termi részleg van a kis lámpákkal, asztalocskákkal, könyvekkel, de van valami vatikános feelingje az egésznek?
Van, mert hát ott van a vatikáni palotákban.
Azt én értem, olyan, mint hogy egy könyvtárba menne az ember, vagy egy levéltárkutató.
Igen. Hát most nyilvánvaló, hogy kereszt a falon, meg hát tehát vallásos a közeg. Uh-huh. Egyébként a vatikáni paloták udvara alatt a pincékbe, ott vannak a nagy raktárak. Tehát ugye csak egy része az, ami olyan felszínen van polcokon. A tetőtérbe a cserepek, ott pedig a második világháborús kereső cédulák, majd erről lesz külön szó, amikor odaérünk, hogy ott temérdek ilyen kis cetli, ahogy kikit keres, és amit a Vatikán Rádió olvasott be folyamatosan éveken keresztül. De tényleg elérkeztünk egy részhez, ahol ilyen karnyi vastag rácsok voltak, és akkor mondta a professzorunk, aki vezetett bennünket, hogy ezentúl ő is csak egyszer volt bent, amikor különbe engedték, hogy valamit ott megnézzen, de az ott kezdődik a titkos rész. Egyébként nem olyan modern, mint ahogy az Angyalok és Démonok című filmben bemutatják.
Ez nyilván nem az eredetiben forgatták.
Nem az eredetiben forgatták, és nem olyan modern. Tehát az kicsit túl van spirázva. De mindenképpen akkor is a világ egyik legjelentősebb archívumáról van szó. És ez a nyitás, ez hozta magával azt, hogy sorra megjelentek az úgynevezett monumenták. A monument az emlékek. Tehát a különböző európai államok a legkiválóbb keresztény tudósaikat küldték Rómába, ugye Magyarországról is mentek Fraknói Vilmos meg a többiek, hogy ebből a levéltárból összegyűjtsék azokat a dokumentumokat, amely a saját országára vonatkozik. Tehát így jelent meg ugye a Magyar Monument a sorozat is, azon kívül Fraknói még külön összefoglalta Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak az ezer évét, és így tovább. De hát az, hogy minden nemzet a saját történelmére vonatkozó olyan dokumentumokhoz jutott hozzá, amiről korábban nem tudtak, vagy ha tudtak is, de nem tudták az egészet, az eredetit kézbe venni, most pedig szépen ezeket kimásolgatták, és eredeti nyelven összegyűjtve ilyen nagy vaskos kötegekbe adták ki. Hát a miénk, a magyar az hiszem talán 4 kötet volt, amit összeszedtek a középkori dokumentumokból, de a németeknek polcokat tesz ki. Hát nyilvánvalóan a német-római császárság sokkal intenzívebb diplomáciai kapcsolatban volt a Szentszékkel, mint Magyarország, de akkor is ez a történész társadalom számára, hát ez a
Kánaán,
így van. És ugye még mindig nem zárult le, tehát még mindig találnak olyan dokumentumokat, olyan paksamétákat, amiket még nem rágtak át eléggé.
Na de az, hogy 13. Leó hogyan tette még szimpatikusabbá, ha mondhatom így, még közelebbi az emberek számára a keresztény vallást, erről a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban 13. Leó pápáról, Budapéter teológiai tanárral, Klész Beáta beszélt.